Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytatva a bibliai racionalizmus történetének áttekintését, elsőként Karl Friedrich Barthról, a Reimer-féle szélsőséges racionalizmus képviselőjéről, folytatójáról kell beszélnünk. Barth 1741-ben született Bischofsverdában, Lipcse Egyetemén, az ortodox luteranizmus szellemében tanult teológiát, rövid hitoktatói munka után pedig 1769-ben Erfurt Egyetemén lett a régiség tanprofesszora. Már a felvilágosodás deista eszméinek követőjeként kapott 1771-ben meghívást Johann Salomo Zemler jóvoltából Gießen Egyetemére, ahonnan az új szövetség racionalista értelmezése miatt rövidesen távozni kényszerült. 1776-ban Johann Bernhard Basedow-nak, a németországi filantróp mozgalom vezetőjének, jelentős reformpedagógusnak a felkérésére elvállalta annak a racionalista reformiskolája a Philanthropium vezetését, 1778-tól pedig Leiningen-Nachtsburg grófság szuperintendánsaként dolgozott. Ezt követően a porosz kormány döntésének megfelelően Halle Egyetemén lett a filozófia professzora, a korabeli racionalista teológiai naturalizmus szószórója. Az ortodoxia által botrányosnak ítélt nézetei miatt 1788-ban ebből az állásából is felfüggesztették, és Halle környéki szőlőbirtokára vonult vissza, folytatva írói tevékenységét. Itt Német Unió néven szabadkőműves társaságot alapított, a porosz kormány valláspolitikáját támadó szatirikus színjátéka miatt pedig egy esztendős várfogságot szenvedett, amelynek ideje alatt megírta erősen profán szemléletű önéletrajzát. 1790-ben tért vissza vidéki birtokára, miközben sorra jelentek meg zömében bibliai tárgyú frivol, sőt blaszfémikus hangvételű munkái. Ezek sorából a legjelentősebb monumentális Jézus életrajza volt, amelynek lapjain erősen regényes formában felvilágosult naturalistaként ábrázolta a megváltó alakját, akit az eszénus mozgalom képviselőjének tekintett. Barth minden természet feletti mozzanatot tagadott az új szövetség elbeszélésében, és a természetes magyarázat módszere szerint értelmezte a bibliai szövegeket. Botrányt okozó bibliai szemlélete mellett szélsőséges racionalista nézőpontból adott közre biblikus dogmatikát, valamint olyan erkölcstani szintézist, amelyben a keresztény hagyomány egészét a természetes értelem által vezérelt erkölcsi észszerűségből igyekezett levezetni, élete alkonyán pedig szellemi önéletrajzát is közreadta. Barth 1807-ben Halle melletti birtokán távozott az élők sorából. Nála egy nemzedékkel volt fiatalabbám, hosszú élete okán egészen a 19. század derekáig volt jelen a német szellemi életben Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, luteránus, teológus, biblikus, a szélsőséges bibliai racionalizmus egy újabb képviselője. Paulus 1761-ben Leonbergben látta meg a napvilágot, Tübingenben tanult, különféle ösztöndíjak jóvoltából több német és külországi egyetemen bővítette biblikus ismereteit, 1789-től pedig Johann Jakob Griesbach ajánlásával Jéna Egyetemén lett a keleti nyelvek és a teológia tanára. Mint erősen racionalista beállítottságú teológus, Fichte védelmére kelt az itt kirobbant nevezetes ateizmus vitában, közben pedig jelentős egyházi tisztségeket viselt, és olyan tanítványokat nevelt, mint Martin Leberecht de Wette. 1803-tól Würzburg Egyetemén tanított, rövid bambergi tartózkodás után pedig 1811-től Heidelberg Egyetemén lett a teológia professzora. Ettől az időtől kezdve újszövetségi kutatásai mellett lapszerkesztőként, publicistaként az intézményesített kultúrprotestantizmus szószólójaként jelentős közéleti szerepet vállalt, számos polemikus írásában pedig a romantika vallás felfogásával, a korabeli katolikus teológiával, Schelling új misztikus bölcseletével vitázott. Bibliai, elsősorban újszövetségi témájú művei szellemi és módszertani előképének Baruch Spinoza bibliakritikai munkásságát tekintette, és igyekezett olyan magyarázati modellt kidolgozni, amely minden irracionális, természetfeletti és csodás elem elfogadása nélkül képes értelmezni az evangéliumi hagyományt. Ennek a törekvésének volt az eredménye az a természetes magyarázatnak nevezett eljárás, amely a bibliai hagyomány minden elemét igyekezett természettudományos, lélektani vagy történeti, de mindenképpen immanens okokra visszavezetni, magát a hit lényegét pedig a természetes értelem felismeréseként bemutatni. Ebből a szempontból példaértékű volt Jézus kereszt halálával és feltámadásával kapcsolatos elgondolása, az úgynevezett tetszhalál elmélet. Mivel abból indult ki, hogy a feltámadás, a halálból való visszatérés észszerűen lehetetlen, úgy gondolta, Jézus csak eszméletét veszítette, vagy a halált színlelte a kereszten, majd a sírban magához térve eltűnt hívei és üldözői elől. Természetesen Paulusnak ez a gondolata magába foglalta Jézus valódi istenségének megkérdőjelezését, és azt is, hogy a feltámadottal való találkozások apostoli leírása csak illúzió vagy tudatos csalás lehetett. Paulus nézeteivel erősen elszigetelődött a 19. század elejétől, egyes állításait azonban olyan filozófusok is nagyra értékelték, mint Hegel. Paulus, aki biblikus témájú munkái mellett írt dogma és egyháztörténeti kézikönyvet, és értekezett a felvilágosodás racionalizmus a szellemében, hit és tudás viszonyáról, magaskort megérve 1851-ben távozott az élők sorából Tübingenben. A racionális biblia kritika korai képviselői közé tartozott Johann Philipp Gabler is. Gabler 1753-ban a majna menti Frankfurtban született. Teológiai tanulmányait Jena Egyetemén Johann Gottfried Einhorn és Johann Jakob Griesbach hallgatójaként végezte, és később is az általuk kezdeményezett bibliai forráskritikai szemléletet igyekezett képviselni. Rövid gimnáziumi tanárkodás után Altdorf 1804-től Jena Egyetemén tanított szisztematikus és biblikus teológiát, de közben lelkipásztori szolgálatot is végzett. Gabler dogmatikus és biblikus munkáiban egyaránt a felvilágosodás racionalizmusának szemléletét képviselte, és különös határozottsággal igyekezett a dogmatikus és a bibliai teológia tárgyának és módszerének egymástól való világos elhatárolására. Ennek megfelelően a rendszeres teológiában a racionális okoskodásnak és a konfesszionális hagyománynak, a reformátorok örökségének szánt jelentős szerepet, a biblikumot viszont tisztán történeti, kritikai stúdiumnak tekintette. Életműve java részét az ó- és újszövetségi egzegézis, a korai egyház történet és a dogmatika témáit tárgyaló folyóiratban közzétett, később kötetekbe rendezett tanulmányok alkotják, szöveggondozóként pedig ő adta közre Eichhorn több jelentős bibliakritikai munkáját. Gabler 1826-ban Jénában távozott az élők sorából. Valamivel volt nála fiatalabb Karl Heinrich Georg Venturini, biblikus teológus, vallástörténész, a bibliai racionalizmus szélsőséges híve. Venturini 1786-ban Braunschweigben született. teológiát, bölcseletet, filológiát tanult Helmstedt egyetemén, 1794-től pedig ugyanott lett a bibliai tudományok magántanára. Professzori kinevezésének sikertelensége miatt 1807-ben Hordorf-Braunschweig lelkipásztora lett, és ettől a szolgálatától csak 1844-ben magas kora miatt vált meg. Venturini nagy feltűnést és komoly botrányt kavaró, eredetileg név nélkül kiadott munkákkal vette ki a részét a kibontakozó Jézus élete vitából, amelyben az evangéliumi hagyományból a természet feletti elemeket kiiktatni törekvő természetes magyarázat módszerének és a szélsőséges, néha már blaszfémikus történeti kritikának volt a szószólója. Monumentális Jézus könyvében az első között vetette fel a názáretinek az esszénus közösséghez tartozását, magukat az esszénusokat pedig a bibliai idők racionalistáiként mutatta be. Racionalistaként elsősorban Lukács evangéliumára hivatkozva lényegében tagadta Jézus istenségét is, akit József és Mária törvénytelen gyermekeként mutatott be, és az evangélium elbeszélés mögött egy olyan szerelmi kapcsolatot vélt felfedezni, amely Jézust a betániai Máriához fűzte volna. A kereszthalál és a feltámadás vizsgálatában Venturini a tetszhalál elméletet elevenítette fel, Jézus mozgalmát alapvetően radikális az esszénusokhoz és a zévótákhoz is közel álló politikai csoportosulásként értelmezte, a korai egyház történetét pedig a már Hermann Samuel Reimarus által kidolgozott csalásteória segítségével igyekezett magyarázni. Venturini 1849-ben a lelkészi szolgálattól visszavonulva Schöppenstedtben halt meg. Ugyanehhez a nemzedékhez tartozott Karl David Ilgen, teológus, biblikus, klasszikafilológus, az újszövetségi forrás kutatás dokumentum elméletének képviselője. Ilgen 1763-ban Szénában látta meg a napvilágot. Lipcse egyetemén tanult teológiát, klasszikus és sémi nyelveket. 1794-től Jéna egyetemén keleti nyelveket, új és újszövetségi egzegézist tanított, 1802 és 1830 között pedig a híres Pfortai gimnázium Schulpforta rektora volt, míg élete utolsó éveit Berlinben töltötte. Ilgen fő szakterülete az újszövetségi hagyomány mindenek előtt a Pentateuchosz vizsgálata volt. Jean Astruc és Johann Gottfried Eichhorn korábbi hipotézisét felelevenítve elemezte a Genezis könyvét, és arra a belátásra jutott, hogy ebben az anyagban az istennevek alapján a teológiai és filozófiai ismérvekre hagyatkozva több ősi dokumentum ismerhető fel. Ezeket a dokumentumokat Ilgen Izrael történetének korai szakaszához kapcsolódó párhuzamos feljegyzéseknek tekintette. 17 ilyen önálló dokumentumot különített el, amelyeket három szerzőnek, egy jahvista és két elohista lejegyzőnek tulajdonított. Feltételezése szerint ezek a dokumentumok eredetileg a jeruzsálemi templom irattárában voltak, ahol az idők során anyaguk összekeveredett, és így váltak részévé a végső lejegyzés során a mózesi könyvek anyagának. Ezt a hagyománytörténeti felismerését rögzítő művel mellett Ilgen foglalkozott az antik görög és latin költészet kérdéseivel is, néhány újszövetségi könyv magyarázatával, valamint újszövetségi krisztológiával. Vele csaknem egyidős volt Karl Daub, biblikus, dogmatikus, valláspedagógus, a racionalizmus és a biblia kritikai szemlélet híve. Daub Kasselben született 1765-ben, Marburgban tanult filozófiát, teológiát, klasszikus és bibliai nyelveket, majd ugyanott lett magántanárként, az ószövetségi egzegézis oktatója, de komoly vitákat kiváltó előadásokban tárgyalta Kant filozófiáját is. 1795-ben ment át Heidelberg Egyetemére, ahol a teológia professzoraként élete végéig bibliai tárgyakat és dogmatikát adott elő. Daub egész szellemi fejlődésében a kibontakozó klasszikus német filozófia hatása alatt állt. Első műveiben még Kantnak a racionális észvallásról kifejtett gondolatai jegyében értelmezte a teológia alapfogalmait, az 1810-es évektől született írásaiban viszont már Schelling identitás filozófiáját tekintette a teológiai gondolkodás alkalmas fogalmi keretének. Különösen látványosan érvényesült ez a rossz problémájának általa való megközelítésében, hiszen a rossz létezését ontológiai realitásnak, magát a rosszat önálló létezőnek ismerve el, Schelling misztikus dualizmusához, annak dialektikájához került közel. Utolsó alkotói periódusában azután Hegel dialektikus rendszeréhez igazította a maga felfogását. Ebben a szellemben az általa képviselt isteni önkinyilatkoztatás fogalom a hegeli tézis, antitézis, szintézis modelljét követte, a teljes keresztény tanítást pedig az isteneszmének a Szent Háromság tanításában való kiteljesedéseként fogta fel. Daubnak ezek a sok tekintetben a kortárs Philipp Karl Marheinecke rendszerére emlékeztető nézetei, így az ortodox, spekulatív dogmatika filozófiai újrafogalmazásának kísérletét jelentették. Daub 1836-ban Heidelbergben távozott az élők sorából. Másfél évtizeddel volt Daubnál fiatalabb Wilhelm Martin Leberecht de Wette, a radikális biblia kritika képviselője, biblikus teológus, bölcselő, dogmatikus és szépíró. De Wette 1780-ban Ullabell Weimarban született keresztény lelkész fiaként. Weimarban járt gimnáziumba, ahol megismerte az ott gyakran megforduló Herdert, majd Jénában tanult teológiát, ahol Johann Jakob Griesbach, Johann Philipp Gabler és Heinrich Eberhard Gottlob Paulus tanítványa volt. Végzését követően, miközben a romantikáért rajongott és egy teológiai esztétika megalkotását fontolgatta, rövid ideig Jéna, majd Heidelberg Egyetemén tanított bibliai egzegézist, 1810-ben pedig a jeles vallásfilozófus Schleiermacher ajánlására meghívást kapott az új berlini egyetemre a biblikus tudományok tanárának. Egy politikai gyilkosság után az elkövető anyjának küldött részvét nyilvánítása miatt 1819-ben kegyvesztett lett. Harmadik Frigyes Vilmos király eltávolítatta az egyetemről, és kitiltotta Poroszországból. Visszatért Weimarba, ahol lelkészi állást vállalt, a tervezett Lutherus kiadáson dolgozott, és egy romantikus regénye is megjelent. 1822-től, mivel a neki felajánlott braunschweigi lelkészi állást porosz tiltakozás miatt nem foglalhatta el, Bázelbe költözött, ahol élete végéig, 1849-ben bekövetkezett haláláig a teológia professzora több alkalommal az egyetem rektora volt. De Wette még berlini éveiben a radikális biblia kritika szellemében írta meg fontos biblikus munkáit, Zsoltár kommentáriát, új és új szövetségi bevezetését. Különösen az Ószövetség vizsgálatában érte jelentős eredményeket, hiszen elsőként igazolta, hogy a másodtörvény Mózes 5. könyve lényegében azonos a Józsiás király reformja idején kiirdetett templomtekercsel, valamint azt is felismerte, hogy a törvény végleges redakcióját egy önálló szerzői és szerkesztői csoport végezte el, amelynek szöveghagyományát ő nevezte el elsőként papi forrásnak. De Wette érdeklődése már berlini évei végétől a dogmatika, a filozófia, a morál felé fordult. Ennek megfelelően bázeli éveiben már ilyen témákban adott közre jelentős írásokat. Ezekben a szisztematikus munkákban a klasszikus német idealizmus és a romantika szemlélete jegyében különösen Heinrich Fries hatása alatt fogalmazta meg a maga elgondolását. De nem hagyott fel a szépirodalommal sem, jelentek meg versei, írt színpadi művet és esztétikai értekezést. Összességében devette közvetíteni próbált a korszak teológiai irányzatai törekvései között. Ennek köszönhető, hogy pietista ellenfelei racionalizmussal, racionalista riválisai pietista szimpátiákkal vádolták, míg ő maga talán leginkább a bölcseleti klasszikai és a romantika felé tájékozódott. Minden esetre mind biblikus, dogmatikus és vallásbölcselő fő céljának azt tekintette, hogy a vallási szükségletek és eszmék világában összebékítse az érzület, az íz, a hit és az esztétikai érzék szempontjait. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb július 17-én folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.